kútra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A befogadás Isten ajándéka, fogalmazott Leó pápa egy isztambuli idősotthonban. November 28-án törökországi apostoli látogatásának második napján délelőtt a Szentatya ellátogatott a szegények kisnővérei által fenntartott idősotthonba, melyet idősek befogadó otthonának neveznek. A befogadás ennek a háznak az ajándéka, olyan ajándék, amely Istentől jön, és amelyet tovább ajándékoznak, mondta 14. Leó. A látogatás végén a pápa ezt írta a vendégkönyvbe. Meleg szívvel áldom meg ezt az otthont minden lakójával együtt, és különleges módon a szegények kisnővéreit itt végzett szolgálatukért és tanúságtételükért, apostoli áldásommal. Ha az egyházainkat szeretnénk erősíteni, akkor tudni kell, hogy kik azok, akikre számítani lehet a jövőben is, hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Gombán annak kapcsán, hogy új épülettel bővült a Fáy András Református Általános Iskola. Soltész Miklós kiemelte, Orbán Viktor miniszterelnök azért nem lehet ott az új iskolai épület bokréta ünnepén, mert Moszkvában tárgyal egyrészt a békéről, másrészt arról, hogy a magyar vállalkozásoknak, a lakosságnak és az intézményeknek továbbra is biztosítani tudják az energiát alacsonyabb áron, amire nagy szükség van. A béke fontossága kapcsán felidézte, hogy a háború és az energiaárak elszabadulása előtt remek lehetőségeik voltak nagyszerű dolgokat megvalósítani szerte az országban, sőt a teljes Kárpát-medencében is, ahol az egyházi közösségeket, templomok, szociális intézmények, kórházak és iskolák építésével is erősítették. Magyarország lassan 4 éve áll az ukrajnai béke pártján. Márpedig ehhez a tárgyalásokon a diplomácián keresztül vezet az út, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. A tárcavezető arról számolt be a közösségi oldalán tett bejegyzésében, melyben Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett, hogy a magyar kormány lassan 4 éve áll a béke pártján. A diplomáciai csatornák berekesztése a béke reményének feladását jelenti, figyelmeztetett. A túlszaporulatot elkerülendő 399 falu nyert támogatást összesen 30 ezer kutya és macska ivartalanítására, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár jelezte, a támogatás részletei elérhetők a magyarfaluprogram.hu-n. Megosztott videójában a kormánybiztos elmondta azt is, hogy 2019 óta írnak ki pályázatokat kis településeknek a Magyar Falu programban, és azóta majdnem 40 ezer pályázatot támogattak már. Brüsszel elismerte, hogy a háború súlyos következményei elsősorban Magyarországot és a térség országait sújtják. Írta Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Az Európai Bizottság frissen megjelent őszi gazdasági előrejelzése szerint az orosz-ukrán háború földrajzi közelsége súlyos gazdasági következményekkel jár azon tagállamoknak, amelyek a konfliktus közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A dokumentum szerint ezek az országok alacsonyabb növekedéssel, nagyobb veszteségekkel és a szankciók súlyosabb hatásaival néznek szembe, ismertette a miniszter. A Tisza 3700 milliárdos adóemelése a magyar vállalkozások tudatos tönkretétele, közölte Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a közösségi oldalán. Palóc André videóban azt mondta, az elmúlt napokban nyilvánosságra került a Tisza megszorító terve. A dokumentum egyértelművé teszi, radikális baloldali adóemelések zúdulnának a magyar vállalkozásokra. Kiemelte, a vállalkozásoknak évente 3700 milliárd forinttal több adót kellene befizetniük, s ekkora terhelést a magyar gazdaság még soha nem látott. Végül az időjárásról. Szombaton az ország keleti-délkeleti felén többnyire zárt, másutt szakadozottabb felhőzet valószínű, mely mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek a köd feloszlása után. Kelet-délkelet felé haladva nő az eső előfordulási esélye. Gyenge marad a légmozgás, szombaton a hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a kárpátaljai nagyszőlősi és a bükszentkereszti római katolikus templomba látogatunk el, ahol Weinrauch Mário ferences atya és Ócsai József Barnabás plébános mondtak szentbeszédet. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klécz Beáta.
Kedves testvérek! Egyik ember se született a világra, úgyhogy mindent tudott, és mindent ismert volna. Mindannyian, nem azt mondom, hogy tudatlanul születünk, de nem tudatos a világba lépésünk, később tudatossá válik, és amikor tudatossá válik, akkor ébred rá az ember arra, hogy mekkora felelőssége van saját életéért és más ember életéért. És miért mondom így? Egy kisgyerek, itt egy 3 éves kéne elképzelni előttem, az a kisgyerek, hogyha valami rosszat is tesz, Lehet, hogy megmagyarázzuk neki, hogy ez így nem jó, és túlzásból is tud esni a szülő, hogy megveri a gyermeket helytelen, mert az még kicsi. Ő nem tudja tényleg, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem tudja. Hogy nem tudja? Úgy nem tudja, hogy ő nem 50 éves, 60 éves, 70 éves, ilyen látással és tudással rendelkezik, ő 3 éves. Pici. Kicsi. Nem képes jól dönteni. Őt az érzései vezérelik. És hibázhat. És ilyenkor a szülő támogatja, segítsi, óvja ezt a gyermeket. És ahogy így növekedik egy gyermek, amikor már óv is, utána iskolába megy, és egyre nagyobb lesz, ott már érthető, hogy a szülő többet követel a gyermekétől, és hogyha az a gyerek nem teszi meg, akkor mit csinál a szülő? Megbünteti. Hát nem így az Isten. Isten megbünteti, és nem is az, hogy megbünteti, hanem az utolsó napon mindenki megkapja a megfelelő jutalmat azért, ahogy élt. És nem is büntetés lesz, hanem ahogy ma nagyon szépen mondja a próféta, íme elérkezik az a nap, izzó lesz, mint a kemence, vagy mint a tűz. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Nem azért, mert Isten bünteti, hanem egyszerűen az az ember, aki nem növekedett, aki nem járta át a szentség, a szent lélek, az az ember Isten előtt egyszerűen, mint egy szalma, elég. Elég. Mint ahogy az ember, nem a legjobb példa ez, de amikor úgy érzed, hogy olyat vétettél a másik ellen, hogy nagyon vétettél, és tudod, hogy mennyire szeret téged az az ember, és te ott állsz, és nem csinál semmit, csak néz rád, és sír veled együtt, és te majd elsüllyedsz a szégyentől. Na ez csak emberi dolog. Ez történik velünk, amikor Isten előtt állunk. Hogy nem elsüllyedünk, hanem elégünk. De ti nem fogtok elégni, meg én sem. Azért merem ezt állítani, mert Jézus él bennünk. Ezért mondja tovább, azon napon, amely elérkezik, lángra lobbannak az Úr előtt, de azok, akik félik az ő nevét, és gyakran megtisztultak az ő nevében, azoknak felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak, melegséget nem égetik el. Az igazi szülő, aki most megint emberi példa. Ha vétkezik az a gyerek, vagy ahogy mondtam ezt a példát, hogy valaki nagyon szeret, nem mond semmit. Együtt érez velem. És ez az együttérzés, ez a szeretet fölemel engem is, megtisztít. Isten ad időt mindenkinek a növekedésre. Kivétel nélkül mindenkinek. Még az utolsó pillanatban, életünk utolsó leheletében, akkor is még van választásunk, sőt, abban az időtlenségben, amiben belekerül az ember, hiszem és vallom, hogy még mindig lesz lehetőségünk Isten mellett dönteni, vagy ellene. És miről beszél a mai olvasmány? Igazából nem bűnöket emleget, bűnt emleget, de nem bűnnek nevezi. Minden kevés és gonosztevő. Mi az, hogy gonosztevő? Aki bűnt követel, az nem gonosztevő. Én is elkövetek bűnt, meg te is. Nem vagyok gonosztevő. Meggondolatlan, gyenge, gyarló ember vagyok. És tudom, hogy hol kell bocsánatot kérni, és megyek, és bocsánatot kérek. A gonosztevő az, aki nagyon jól tudja, mekkora gonoszságot tesz, és semmi bánata nincs benne. Semmi. Lehetne példát mondani, egy ilyen enyhe példa, meg olyan nagyon gyenge, budutya példa, de mégis, hogy érezd. Vicc is van róla, eléggé szomorú vicc. Valakinek meghal a tehene, és hát fájdalom, és az életet jelenti, és azt mondja fájdalmába, dögöljön meg a szomszéd tehene is. Ez a gonosz. Nincs a szívében jó. Ha valaki ilyet tud mondani, ez az ember gonosz. Gonoszság van a szíve mélyén. És ez csak egy példa, és nem ítélet, Isten fog mindenkit megítélni, engem is, téged. Az a lényeg, hogy te ismerd jól magad, ismerd gyengeségeidet. És Pál apostol nagyon bölcsen mondja, megbotlani a botlás kövében, vagy a botrány kövében megbotlani és elesni, így mondja, nem szégyen, de nem fölállni, és nem megbánni, baj. Ez a gonoszság, elesni, de nem fölállni, és nem kérni bocsánatot, az baj. Az baj. Kedves testvérem, Jézus arról beszél, hogy eljön ez a nap. És gyakran kérdezi az ember ezt a napot, hogy mikor jön el. Hát egy része már eljött. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt látok, kőkövön nem marad. Ez bekövetkezett. Jeruzsálemi templomon csak egy plac van, egy plac, és egy mecset van rajta. A templomból nincs semmi. Csak egy fal. Vagy két fal, végül a másik oldalon is van egy fal. Kő kövön nem maradt. Ez bekövetkezett. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket, hogy én vagyok itt, én vagyok ott. Amikor arról beszél egy-egy ember, hogy most fog eljönni Jézus. Honnan tudja? Legyen az pap, keresztény ember, honnan tudja, hogy most jön el Jézus? Nem. Akkor fog eljönni, amikor nem is gondolod. Ezért mondja, ne menjetek oda. Ne hallgassatok ilyet. Ne veszessenek titeket félre. Ez is részben az évszázadokon keresztül így úgy megtörtént. Háborúk, lázadások. Volt már két világháború. De nem csak világháborúról kell beszélni. Vannak földrészek, ahol nagyon sok szenvedés volt. Most itt szenvedés van, és érint minket, ezért úgy érezzük. De ez már egyszer volt, csak másképpen. Afganisztán. Vannak még ma is emberek, akik ott voltak. Még élnek azok az emberek. Mit éltek meg? Az élték meg, hogy ott feküdtek, aludtak a sátorban, és jöttek azok a muszlimok, ők védték magukat, lehet így is mondani, úgy is, ahogy mondod. Hiszen csak mindenki szépen este álmokban meggyilkoltak. És valakit nem, és az fölébredt. Ez nem olyan rég volt. Nem olyan rég. Érintett és nem is, mert egy kicsit olyan távol volt. De most érint, mert itt van közel. Ott van a vietnámi háború. Borzalmakat éltek meg a vietnámiak, meg az amerikaiak. Néha, hogy nézik azokat az akciófilmeket az emberek, hogy milyen profik. Igen, profik azok. Profi gyilkosok voltak. Profi gyilkosok. Kiképezett profi gyilkosok. És leszámolások voltak. Filmeket nézünk. És ez volt a valóság. Valaki ezt megélte. Ez megtörtént. És most itt is történik háború. De Jézus azt mondja, ez még nem a vég. Ez csak a kezdet. Amikor háborúkról, lázadásokról hallottok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb be kell következnie, történnie. De még nincs a vég. Nyíltan megmondja Jézus. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is. Éhínség, dögvész. Hát vannak ilyenek is. De ez, amit most fogok olvasni, ez még nem történt meg. Ez vár ránk. Félelmetes tünemények. és rendkívül jelek tűnnek föl az égen. Ez még nem volt. Ez lesz a jele annak, hogy egyre közelebb az idő. És utána, de előbb kezet emelnek rátok. Kezet emelnek rátok. A fatimai látomásban az a három gyermek, most már felnőttek, és már az éjben vannak, Lúcia volt az utolsó, aki meghalt, nem olyan rég, még beszélgettek Szent II. János Pál pápával, és a három titkot, és a harmadik titkot nyilvánvalóvá tették, és a harmadik titok arról beszél, hogy megy egy fehér ruhába öltözött ember egy hegyre, és rengeteg, rengeteg megölt keresztény. Ez sem még nem következett be. Szomorú valóság, de ez vár. És nem ijeszteni akarlak téged, félelmet kelteni, hanem amit Jézus mond, vagy amit az olvasmány mond, ha te igaz vagy, és te féled az Istent, akkor az a tűz az nem égetni fog téged, hanem melegíteni és erőt ad. És mondja is, ne féljetek, ott azon a napon én majd ékeszólást adok nektek, és egy hajszálatok se essik le a fejetekről. És egy nagyon fontos mondatot mond Jézus. Álhatatossággal, kitartással, türelemmel, békével, önmagadban, álhatatossággal, türelemmel, békében, imádságban őrizzitek meg lelketeket. Csak így. Isten adjon bátorságot, erőt, kegyelmet és hitet, ahogy Jézus mondta, ha eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Talál-e hitet? Hát talál, és erősítsen meg bennünk az Úr a hitet, és kitartsunk hűségesen mellette, neve mellett, szentsége mellett, jósága mellett, igazságossága mellett, és irgalma mellett. Amen.
A földi királyok ideális esetben egy nemzet egységét jelképezi, és nem csak jelképezi, hanem ezt a nemzet egységét meg is valósítja, egyesíti a nemzetet, és egyben ezt a nemzetnek ezt az egységét meg is védi minden külső támadástól. Krisztus királysága is ilyen. A teremtett világ és benne az ember Istenben való egységének a jele és eszköze. Jele, mert jelzi azt, hogy a teremtett világ az emberrel, Istennel egységben van, és az eszköze, mert általa valósul meg ez az egység. Krisztus tehát kezdettől fogva a mindenség királya. De másképpen látjuk királynak most, és másképp majd az örökké valóságban. Hogy most milyennek látjuk Krisztust, azt az evangélium itt jelenet tárja elénk. A kereszten látjuk őt. Mert a kereszt Krisztusnak a királyi trónusa. És mindenkit döntésre késztet, mellette vagy ellene. Harmadik lehetőség nincs. És látjuk ott a kereszt körül azokat, akik ellene vagy mellette döntöttek. Ott látjuk a választott nép vezetőit, a katonákat, akik gúnyolják őt, és a bal latornak nevezett vele együtt felfeszített gonosztevőt, aki káromolja őt. Valami közös van az ő támadásukban Jézus felé. Ez a közös pedig az, ami fölidézi Jézusnak a pusztai megkísértését. Hiszen ilyen mondatokat vágnak hozzá. Ha ő a messiás, ha te vagy a zsidók királya, nem te vagy a messiás. És ez a ha és ez a kérdés, ez nem más, mint Isten kísértés. A sátán is ezzel a kis ha szócskával kezdte mind a három kísértését Jézus ellen a pusztában. És ez az Isten kísértés az, amiben Istent nekünk engedelmeskedő szolgánká akarjuk tenni. Hiszen ez pontosan látszik a pusztai megkísértésben, ahol a sátán azt mondja, hogy ezeket mind neked adom, mármint a világ országait, ha legorulva imádsz engem. Nekem engedelmeskedel. Ebben látjuk, hogy mire megy ki az egész. És ha a feltétele, a ha utáni feltétel nem teljesül, akkor elfordul az Istentől és ellenség. Azért fontos ezt látni, mert kisebb-nagyobb módon mi is beleesünk ebbe a csapdába. Vagy belünk is előfordul. Különösképpen akkor, amikor életünknek egy mély, sötét, nehéz korszakában vagyunk, egy olyan korszakban, amit ahogy szoktuk mondani, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk fölött. Amikor nem látunk kivezető utat. De ott vannak azok is, akik Jézus mellett döntöttek. A nép. Azt hallottuk az evangéliumban, ott bámészkodott. Ez egy kicsit rossz fordítása az eredeti ógörög szövegnek, mert ott az az ige szerepel, aminek a jelentése az, hogy szemlélte, megfontoltan nézte. A nép Jézus keresztét szemlélte. És ennek meg is lett az eredménye. Abban, hogy amikor Jézus meghal, azt halljuk, hogy a nép mellét verve ment haza. Bűnbánatot és megtérést tartott. És ott van a jobblatornak nevezett gonosztevő, aki szintén bűnbánattal fordul Jézus felé, megvalva, hogy mi tetteink méltó büntetését kapjuk. És irgalomért fordul hozzá, emlékezzél meg, amikor országodba érkezel. És Jézus minden képzeletet felülmúló válasza pedig így hangzik, még ma velem leszel a paradicsomban. Egy volt gonosztevő is, aki élete utolsó pillanatában a szószoros értelmében, az utolsó pillanatban megtér, részesedik az üdvösségben. És itt a jobblator történeténél érdemes egy kicsit megállni. Megállni, és ennek a történetnek a megszokottságát félretenni. Hiszen már hallottuk, ismerjük. Félretenni magyarán, mintha most hallanánk először. Mert ebben a jelenetben van valami nyugtalanító. Az a nyugtalanító, hogy aki az utolsó pillanatban tér meg, ugyanazt kapja, mint aki egész életében hű volt. Hogy úgy is megközelíthetjük, hogy aki jóval később kapcsolódik az egyház közösségébe megtérve, ugyanazokat a jogokat és javakat kapja, mint az, aki kezdettől fogva benne volt az egyház közösségében építő módon. Ez a nyugtalanság csak azoknál jelentkezik, akiknél nincs igazi bensőséges kapcsolat Jézussal, Istennel, akik csak külső teljesítményekben látják a vallásosságot. És ez végképp nem fér bele a szemléletünkbe, hiszen egy későn érkező nem tud felmutatni egy akkora teljesítményt, mint az, aki kezdettől fogva ott volt. De fordítva is megközelíthetjük. Ha nyugtalanít valakit az ilyen eset, kisebb-nagyobb módon, akkor ez arról árulkodik, hogy még nem igazán szívből jövő az Isten kapcsolata a hite. És egy kicsit mindannyian így vagyunk, mert semmelyikünknek nem tökéletes a hite. És ez a jobblator történet újra és újra kell, hogy reális tükröt tartson elénk. Azt a tükröt, amiben nekünk Isten szívével kell nézni a megtérőt, és örülni neki. És nem csak nézni, hanem tenni valamit azért, hogy megtérjenek azok, akik még nem ismerik Krisztust és az Isten. Krisztus jelenlegi trónusa tehát a kereszt, amely előtt bűnbánatra hív bennünket. Bennünket, de mások számára a kereszt az botrány. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, a zsidók jeleket kívánnak, görögök pedig bölcsességet keresnek. Jeleket, vagyis csoda jeleket. Annak a csoda jelét, hogy hát Isten, a mindenható Isten miért nem tesz rendet hatalmával ebben a bűnös, romlott világban. De nem kell az egész világot itt, csak az én életemben. Miért nem tesz rendet hatalmával? Ehelyett gyengének és kiszolgáltatottnak tűnik a keresztem. A bölcsesség pedig, a rossz értelembe vett bölcsesség az észnek, az értelemnek az uralma, ahol az értelem ki van ragadva az egész emberből, amelyet a szív foglal egybe, mintha csak az ész lenne, az értelem lenne az embernek az egyetlen lényeges tulajdonsága. És ha csak az értelemnél nézzük a keresztet, akkor ez ellentmond a józan észnek. A Szent Pál apostol folytatja. Mi azonban a keresztre feszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság, maguknak a meghívottaknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az embereknél. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a kárpátaljai nagyszülősi és a bükszentkereszti római katolikus templomba látogattunk el, ahol Weinrauch Mário Ferences szerzetes és Ócsai József Barnabás plébános mondtak szent beszédet. Az összeállítást Gronda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Bárdos Jenő a magyar nyelvpedagógia egyik meghatározó alakja, aki kutatóként, tanárként és intézményalapítóként is maradandót alkotott. A mai adásban többek között az 1979-es nyelvvizsgareformról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem neveléstudományi doktori iskolájának létrehozásáról, valamint a személyes Egerhez köthető élményeiről kérdeztük. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A véradás támogató szervezeteket és a kimagasló véradási számot elérőket ismerték el a Véradók napja alkalmából tartott ünnepségen, melyet a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete és az Országos Vérellátó Szolgálat Eger területi vérellátója rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Magyarországon hagyományosan november 27-én ünnepeljük a Véradók napját, amely minden esztendőben alkalmat ad arra, hogy a társadalom méltóképpen fejezze ki háláját mindazoknak, akik rendszeres véradással életeket mentenek. Az ünnepélyes esemény első felében az egyéni véradókat díjazták. Elismerték az 50, 60, 70, 75, 80 és 90-szeres véradókat, valamint három, több mint 100-szoros véradót is elismertek. Továbbá bejelentették, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem bátorságdíjjal ismerésben részesül a legtöbb regisztrált véradó hallgató mozgósításáért. Ez a díj évente csak egy intézményt illet meg az országban. Az egyetem képviselője november 27-én a parlamentben megrendezésre kerülő országos ünnepségen veheti majd át az elismerést. Ismét megtelt a leánykabisztró az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégium tagjaival, egyetemi hallgatókkal, oktatókkal és kíváncsi érdeklődőkkel. A Roma Cooking Night már évek óta fontos kiemelt program azzal a céllal, hogy a lelkes résztvevők megmutassák a roma kultúra gazdagságát és sokszínűségét. Az este folyamán nem csupán finomabbnál finomabb fogásokat kóstolhattak meg a jelenlévők, hanem kapcsolódhattak is a roma kultúrához. Az esemény nem titkolt célja az érzékenyítés. Ha jól sikerül kíváncsiságot ébreszteni, vagy ledönteni egy-egy sztereotípiát, az már nagy eredmény, emelte ki Gásper Emília. Jókai, Akadémia Reform, 200 év táblata címmel rendezett konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudomány Intézete a Jókai emléképhez kapcsolódva. Dr. Bednanics Gábor a Bölcsésztudományi Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy túl jól ismerjük Jókait, még mindig vannak felfedezésre váró területek. Az évforduló kapcsán sok új kutatás született és felszíre hozott eddig nem ismert tényeket, illetve új szemléleteket. A nap folyamán Jókai Mór emlékművéről, a 19. századi tudományos és reformkövetelések irodalmi ábrázolásáról szóló előadások hangzottak el, valamint kerekasztal beszélgetésekre került sor Jókai műveinek tanításával kapcsolatban. Ismét küzdősportnapot tartottak a Lánykauti sportcsarnokban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete által szervezett eseményen látványos bemutatók várták az érdeklődőket, akik ki is próbálhattak különféle mozgásformákat. A jelenlévők kipróbálhatták magukat többek között az aikido, judo, karate, kendo, ökölvívás és thaiboxban is. Ezután az Eke Cheerleader csapata következett, akik pörgős vidám koreográfiával adták meg a nap jó hangulatát. Az Egervárosi Sportiskola jóvoltából a jelenlévők egy női és egy férfi ökölvívó gálamérkőzést is megtekinthettek.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mai adásban vendégem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Pannon Egyetem professzor emeritusa, dr. Bárdos Jenő. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást.
Ha jól tudom, akkor ön Hódmezővásárhelyen született. Gyermekkorában voltak már esetleg elképzelései arról, hogy mivel is szeretne majd a későbbiekben foglalkozni?
Mondjuk úgy, hogy ez nem egészen igaz, hogy Hódmezővásárhelyen születtem, hadd tegyek itt egy apró kitérőt. Én voltak éppen 45. május 5-én a háború végén Obermixnizbe születtem Ausztriába. De a szülők ugye visszavándoroltak Magyarországra, és akkor az volt a szokás, hogy akárhonnan jött is az a háborúból visszajött személy, újra felvették az anyakönyvét. Én egyébként 20-valány éves korom még nem is láttam az eredeti osztrák, pontosabban német birodalmi születési kivonatomat, mert az édesapám okosan úgy gondolta, hogy erről nem kell tudni senkinek. Tehát magyarul Hódmezővásárhelyen május 5-én születtem az anyakönyvi bejegyzés szerint. Egyébként gyermekkoromban olyan szerencsém volt, sok helyen laktunk Hódmezővásárhelyen, és a legjobban szeretett hely az olyan volt a kőfal mellett, ami azért van Vásárhely körül, mert oda kiárt a Tisza, és még Ladikkal is hoztak terményeket, van az úgynevezett hódtó, és az egy gyermeknek maga a paradicsom, úgyhogy én russzói gyermek voltam, vagy nem tudom mit mondjam, Beatles alapon Mother Nature's Son.
És ekkoriban voltak már elképzelései arról, hogy mivel is szeretne majd foglalkozni?
Hát az az igazság, hogy olyan értelemben nem, hogy egy dolog volt jellemző rám, hogy könyvmoly voltam. Tehát nagyon hamar elkezdtem olvasni. Másodikos koromban beiratkoztam az városi könyvtárba, mert nem volt elegendő könyv otthon, amit ki lehetett volna olvasni, és nekem az volt az az országút, ami a mai gyerekeknek akár az internet, hogy a könyvtár. A könyvtárban mindenről lehetett olvasni, de valójában úgy éltem, mint akármilyen más gyerek, de ott volt a sport, nagyon korán a tenisz, és hát gyakorlatilag még korábban a zene. Tehát az, hogy felismerték elég hamar, hogy zenei tehetségem van, és már 8 éves koromban bent voltam a zeneiskolába, és hangszert is kaptam, tehát tulajdonképpen a zene volt a legtöbb idő, amit töltöttem a következő olyan több mint 10 évben.
És a családban is, jól tudom, jellemző volt a zene.
Igen, hát ezt pontosan kell elmondanom, mert ugye a Bárdos név viselői, ők a Láboldaróci Bárdos Lajos család képviselői. Az én nagyapám, aki Tiboldaróci Bárdos István névre hallgat, a Hasznosi Vár alatt van eltemetve kántortanító volt. A nagybátyám itt nyugszik a kisasszonyban, Kömlői iskolaigazgató orgonista is volt, és a nagyanyám is itt van Egerben, abban az értelemben, hogy ő viszont a kisasszony temetőben nyugszik, nem igaz, a 60-i temetőben nyugszik, és hát ő nevelte föl a két fiút, a nagyapám korán elhunyt, nagyon tehetséges ember lehetett, sajnos nem ismertem, fehér emberként tudott cimbalmozni, kiválóan hegedült, jól festett, nagyon tehetséges valaki volt, de sajnos egyik nagyapámat se ismertem. Ezt azért kellett elmondanom, mert amikor engem az a megtiszteltetés ért, hogy Egerbe meghívott Hauser Zoltán, akkori rektor, akkor nekem ez egy bizonyos értelemben egy, az angolok úgy mondanák, hogy second chance volt az életemben, de mégis annyira itthon éreztem magam, mert ugye az apai rokonságom az Egerhez kötődik, és édesapám a Líceumban végzett.
Még kicsit visszakanyarodva a zenére, mielőtt még rátérnénk az Eszterházis éveire, ön zenei tanulmányokat is folytatott, ha jól tudom, akkor gondolom ezeknek a hatására kezdte meg ezeket.
Hát egyértelműen valójában hegedű tanszakon dolgoztam, Márfi János nevű tanár kezei alatt, Vásárhelyen, és voltak éppen ebbe eléggé előre jutottam, de hát, hogy is mondjam, csak a család ösztönössége azt tudnélik, hogy a zenei képességeknek egy különleges együttese azt mutatta, hogy én annak dacára, hogy nem harmonikus hangszert tanultam, hanem szóló hangszert, tehát ugye a hegedűn csak áttételesen lehet többféle akkordot lefogni. Zongorázni is kellett, és én a zongorán teljesen autodidakta voltam abban azért, hogy most is bármit lejátszok, mert ilyen értelemben van egy rögtönzési tehetség, ami úgy gondolom, hogy az emberrel vagy vele születik, vagy nem. Tehát sokkal későbbi példát tudok gyorsan mondani, hogy a híres Nédberger központ felsősön tanulja voltam, amikor Szakcsi Lakatos Béla egy kislányt, aki hegedült, klasszikus zenét tanult, mondott neki egy dallamot, azt még le tudta játszani, de amikor azt mondta neki a Béla, hogy na most rögtönözzél, akkor nem is értett, hogy miről van szó. Tehát van itt egy olyan a zenészeknél, hogy amit az ember szemen át, kottán keresztül megtanult, ott tökéletes visszaadásra törekszik, de vannak elemi tehetségek is ezen kívül, amelyeket nagyon gyakran éppen roma zenészeknél lehet megtapasztalni, hogy bármit lejátszik az ő magas stílusában, rögtönözve, amiket nem kottából nézeget, hanem, hogy mondjam, ösztönös muzsikus. A szakmámban van ilyen, van, aki ösztönös nyelvvel sajátító, van, akinek megtanulni kell.
És ezt követően hogyan fogalmazódott meg önben, hogy érdekli a nyelvpedagógia, és ezzel is szeretne foglalkozni?
Igen, hát mivel a korábbi életemet tényleg ez jellemezte, hogy volt benne sport, még szalontánc is volt benne, aztán később néptánc, úgyhogy mikor Szegedre kerültem, akkor ez egy ilyen szigorú döntés volt, hogy úgy gondoltam, hogy akkor felöltöm a szörcsűt a kőgombokkal, és akkor bölcsészet tudományokat fogok tanulmányozni, mert ugye kiváló gimnáziumba jártam, tehát azért az egy nagy nevelőiskola volt az orosz-latin tagozatára, és mikor bejutottam a Szegedre, akkor az derült ki, hogy Szeged egy napfényes, vidám hely, és már pár nap múlva ott voltam az orvoskarnak a népi tánc együttesébe. Ez nem akadályozott meg abba, hogy a zenét csináljam. A zenét akkor hagytam abba, amikor az angolt fölvettem, mint harmadik szakot, és ezt akkor lehet csinálni, hogyha valakinek egyfelől magas eredményei vannak, de egyébként én akkor már a Szegedi Ötvös Kollégiumnak is tagja voltam, tehát azt kell mondanom, hogy a legjobb szegedi diákokkal élhettem együtt olyan közösségben, hogy egymást is taníthattuk. Innen a többek között innen, mondjuk elsősorban a középiskolából, a természettudományos tárgyak iránti szeretetem, az orvostudomány iránti érdeklődésem, magyarul minden. Én szeretem az enciklopédikus ismereteket, tudást, és azt gondolom, hogy még a mai világban is helye van az enciklopédikus tudásnak, annak dacára, hogy az emberek néha csak gombokat nyomogatnak, de nem élik át, nem lesz sajátjuk az az anyag, nincs belül, hanem ott marad kívül a gépben. És mi van, akkor nincs ott egy gép.
Mikor készültem fel erre a beszélgetésre, akkor nagyon érdekesnek találtam ezt az 1979-es nyelvvizsga reformot, viszont konkrétumokat nem találtam. Erről mesélne egy kicsit, hogy miért is volt erre szükség, és milyen szerepet vállalt ebben?
Hogyne. Ezt nem árt tudni egyébként, mert ez egy furcsa történet. Tehát 57-ben még létezett egy olyan, hogy Gorki Intézet. Abból vált ki egy nyelvi csoport, és ez lett később az alapja a nyelvvizsgáztatásnak. De a legelső nyelvvizsga az kizárólag írásbeliből állt, és az írásbeli vizsgák, hát nagyon könnyű volt megbukni, mert fordításból állt, és a fordítás később is mumus volt. Na most a legelső nyelvvizsga áttörések tulajdonképpen akkor történtek, amikor már szóbeli is volt. Igen ám, de akkor még, ha valaki megbukott az írásbeli, már nem mehetett szóbelizni. Ez volt jellemző a 70-es évekre, és most, hogy említi a 79-es reformot, ott az volt a nagy dolog, hogy előtérbe került a beszédkészségnek a primátusa. Arra 5 jegyet lehetett szerezni, az írásbelének 2. Már ez önmagában is mutat bizonyos fajta eltolódásokat. És ez az az időszak, amikor a Rigó utcában, a hírhet Rigó utcában, mondjuk a hiteles neve az, hogy ELTE idegen nyelvi továbbképző központ. Ez egy csúcsszer volt valóban a vizsgakészítés terén. Ennek voltam egyébként az angolos alelnöke, és ez a hatás, hogy például Magnóról hallottak szövegeket, ez végre elterjedt az országban, tehát volt egy ilyen pozitív feedback, hogy a tanárok rájöttek, hogy hát mégse csak az én angolomat hallgassa valaki, de olyan időszakot tessék elképzelni, amikor még nem volt nemzetközi tévé, meg nem tudom micsoda, tehát magyarul az, hogy egyáltalán autentikus szalagok bekerültek az országba, és azokat hallgatták, mert különben nem ment jól a hallásértés, a másik mumus a nyelvvizsgákon, az hatással volt a tanításra. Ezt nagy dolognak tartom. De egyébként utána még 2 reform következett, tehát 89-ben is volt egy, és 99-ben is volt egy. 99-ben akkor átalakult az egész rendszer, a Rigó utcából például a Maszek intézmény lett, ami most Origó néven ismeretes.
Ó, igen, én már ismerős.
Történeti áttekintést is adjak, és hát én később visszatértem többször ehhez a szakmámhoz, akkor is, hogyha mással foglalkoztam, tehát az idegen nyelvű mérés értékeléshez, mert például tagja, majd vezetője voltam annak a bizottság, a nyelvvizsga akkreditációs testületnek, amelyik a magyarországi nyelvvizsgákat a közös európai referencia keret, erről nyilván hallott már ezek a bizonyos A1, A2, B1, B2, stb. Szintekhez igazították, tehát Magyarországon nem lehetett olyan vizsga, ami nem volt csereszabatosítva a közös európai referencia kerethez. Hosszú ideig egy ilyen vizsga volt, és ez az érettségi. Az nem volt könnyű, hogy a magyar érettségit is besoroljuk ebbe a rendszerbe, de ez már megtörtént.
Egy kisebb történeti ugrással én rátérnék 2012-re, mikor is az egyetemünkön neveléstudományi doktori iskolának az alapításában is részt vett.
Igen, hát ennek előzménye van, sőt egy kicsit korrigálom is magát, de csak annyiban, hogy 2010-ben én Hauser Zoltán és Kistóth Lajos rektorhelyettes felkérésre azért jöttem Egerbe, hogy létrehozzunk egy neveléstudományi doktori iskolát, ugyanis a történész doktori iskola Romsics Ignác professzor úr vezetésével már működött, megelőzött bennünket egy évvel, és mi is megcsináltuk ezt, az első kísérletet visszautasították, tehát csak semmi titok, tulajdonképpen akkor nem volt olyan nagyon okos, hogy még benyújtottuk, meg nem volt meg igazából az a gárda, aki kellett. Később azután rendelkeztünk annyi professzorral, hogy sikerrel nyújtottuk be 11-ben, a neveléstudományi doktori iskolát, és ezt elfogadták, így 12-ben indulhatott el. Tehát van előtörténete, és van még egy nagyon fontos összefüggés, hogy a neveléstudományi doktori iskola célkitűzése, hogy iskola közeli maradjon, ugye Eger a tanárképzéséről volt elsősoron híres, és ezeket a tantárgy pedagógiákat, amik kötődnek a tanári szakmáknak, amelyek kötődnek a tanári szakmákhoz, ezeket egybegyűjtöttük, és így olyan neveléstudományi doktori iskola van, amelyben tulajdonképpen rejtetten több tudományterület húzódik meg, hiszen vannak természettudományi modulok is, van nyelvpedagógiai, van sportpedagógiai, ami később kapcsolódott. Tehát magyarul tudtunk egy olyan doktori iskolát létrehozni, amely a legtöbb területet tudta magába szívni az EGRI intézményből, és ez nagyon fontos. Akkor még egyébként kritériuma is volt az egyetemmé válásnak az, hogy legyen 2 különböző tudományterületen doktoriskolája. Ez azóta már egyébként nem abszolút követelmény, de ez sikerült elérni, tehát magyarul az egyetemmé válás feltétele már megvolt 2012-ben, Hauser Zoltán rektorsága idején, de de facto, ugye, Isten malmai, 2016-ban lett a főiskola egyetem. És hát azóta is ebben a keretben dolgozunk, sőt, ugye, azóta a katolikus egyetemé bővült, és a doktori iskolánkat akkreditálták 2020-ban, és most 2025-ben egy újabb akkreditáció elé nézünk, ami most ősszel esedékes.
Ha jól tudom, akkor ön 60 évet szentelt a hivatásnak, amiért 2020-ban meg is kapja a Szent Györgyi Albert díjat, amellyel az életműve kiemelkedő szolgálatát ismerték el. Tudna felidézni olyan emlékezetes pillanatot, mikor úgy megfogalmazódott önben, hogy jól tette, hogy ezt a hivatást választotta?
Hát most nagyképűen hangozna, azt mondanám, hogy csak ilyen pillanataim vannak. Ennek élek, tehát most hiába próbálok én mindenféle variációkat mondani. Természetesen ebbe vannak nagy sikerélmények, és ezek között nyilván számon tartom akár a nyelvvizsgareformokat, akár a magyar szakot, amit a Radgersz Egyetemen indítottam, hogy egy fordítottat mondjak, 18 kredites mellékszak, akár a veszprémi tanárképzés megalapítását, humántudományi kar megalapítását, doktoriskolát, és hát itt Egerben is doktoriskolát csináltam. Tehát ezek nagy sikerélmények. És kétségtelen, hogy a Fulbright maga az volt, hiszen olyan közösségekbe jártam Amerikába, amik egyébként nem lehetett volna, és hát projektekkel persze a félvilágot bejártam. Mégis ezek alapvetően a tanárságból jönnek, az egyetemi menedzserségből, és hát abból, hogy az embernek azért mégiscsak bíznia kell abban, hogy fog találni társakat, akikkel meg tud csinálni dolgokat. Tehát ilyet nem lehet, hogy jaj, én most idejöttem, kitaláltam, legyen doktoriskola. Ha nem lettek volna itt azok a professzorok, mondjuk Falusi Iván, vagy Plécs Abba, akadémikus, vagy mások, Monok István, most sorolhatnám akkor az egrieket nem sem őket, itt mindenki tudja, hogy kik azok, Komenci Bertal, Mika János, tehát ha nem lettek volna ők itt, akkor nem lehetett volna megcsinálni a doktoriskolát. Tehát megvan a minimum létszám, 4 professzor és 3 habilitált docens, a minimum szám, amivel doktoriskolát lehet indítani, és hát ennél mi többször rendelkeztünk magasabb létszámmal, és úgy tűnik nekem, hogy hát a neveléstudományi doktori iskola megállja a helyét, és remélhetőleg ezután is meg fogja állni a helyét.
A beszélgetésünk apropóját is az adta, hogy most van itt jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Milyen teendői vannak még így nyugdíjba vonulását követően itt az egyetemünkön?
Többféle. Voltak éppen, ugye én részt veszek minden, mert most ugye a komplex vizsga van éppenséggel, de azt gondolom, hogy jelentős az, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen beindult a nemzetközi képzés, és a nemzetközi képzésben hát elég, hogy mondjam, nem könnyű dolog tanítani, hiszen a világ minden pontjáról jönnek, angolul úgy, ahogy beszélő emberek, úgy, ahogy az azt jelenti, hogy úgy beszélnek, ahogy ők otthon. Van, ahol ugye az angol használt nyelv, mondjuk több afrikai országban, de van, ahol tanult nyelv, tehát itt Bangladestől Tunéziáig mindenféle nyelvi variációkkal találkozik az ember, és akkor szakmát tanítani ő nekik, az nem könnyű dolog, mert még az a biztonság sincs meg, hogy az ember úgy sejti, tehát egy magyar hallgatóságnál úgy feltételezem, hogy mi lehet az, amit tudnak. Ilyen feltételezést nem kell megőrizni a külföldiekre. Tehát őket föl kell mérni, onnantól kell indulni, ahol tudunk, és hát azt gondolom, hogy ez is egy jelentős tevékenység. Hát gyakorlatilag most még tanítok, tehát még vannak évfolyamok, akikkel, de hát valóban így van, hogy úgy gondolom, hogy fizikai okokból, életkori okokból, és hát talán távolsági okokból, mivel én felsősön lakom, Egertől elég messze esik a Balaton, tehát gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy egy ponton ezt nem bírom tovább csinálni, de én azt gondolom, hogy letettem a névjegyemet Egerben, és megálltam azt a helyet, ami elvárható tőlem, azoktól, és azoktól az emberektől, akik már nincsenek, a szüleim, a nagyszüleim, akik itt vannak Eger környékén. Tehát én bizonyos értelemben hazajöttem, és úgy éreztem, hogy kaptam egy esélyt, mert hiszen a Veszprémi Egyetemen, 65 éves koromban, proforme, jogosan, nyugdíjba tettek, de ekkor ért ez a kihívás. Tehát azért mondom, hogy ez egy second chance az életbe, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó volt, nagyon sikeres volt, mert megint csak tudtam lökni jó pár emberen, lehetőség van, és ez alapján tovább működnek, tovább fejleszthetik, és hát természetesen ez csak sok sikert tudok kívánni.
Még így a beszélgetés végére olyan kérdésem lenne, hogy ha már így beszéltünk Egerről, mit jelent önnek az Esterházy érzés? Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem mi fűződik ehhez?
A legkorábbi az az a szeretet, amit édesapám, úgy értem, hogy maga az épület iránt is érzett. Tehát én aszmás alföldi gyerekként, akkor ugye mi volt a gyógyvód, nem voltak modern gyógyszerek, azt tanácsolták, hogy hozzanak el az egri nagymamához, így hívtuk, hogy egri nagymama, és akkor 5,5 éves koromban ott voltam, talán Széchenyi 58, nincs meg már az a ház, egy pékség volt mellette, de a patakra nyílt a vége, és én emlékszem, hogy ott az emberek még kézzel fogtak halat, a szomszédháznak ilyen sziklás alja volt. Nagyon romantikus helynek tűnt, de ez az első benyomás, viszont az, hogy én visszajöttem, akkor azt kell mondjam, hogy az első, amit megcsináltam, az az volt, hogy fölmentem a egri székesegyház legfőső lépcsőjére, lenéztem a licom kapujára, kiszámoltam, hogy édesapám mikor járt ide, és mondtam egy imát. Őtőlük kaptam.
Lícomikrónika, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.